A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Mai műsorunk témája a környezetvédelem. Annak apropóján, hogy nem régen volt a Földünkért világnap, amely egy nemzetközi esemény eredményeként jött létre, annak emlékére, hogy 1991. október 21-én született meg a Természetvédelmi Világszövetség, az ENSZ környezetvédelmi programja és a Természetvédelmi Világalap közös összefogásával a Földünkért című új élővilág megőrzési stratégia. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője Hajdu Zoltán. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Éppen 30 évvel ezelőtt született meg az élővilág megőrzési stratégia, az, amelyet idéztem itt a bevezetőben. Azóta vannak újabbak?
Hát tulajdonképpen ez a dokumentum a riói konferenciának az egyik előkészítő dokumentuma volt, és két nagyon fontos dolgot fogalmaztak meg ebben a dokumentumban. Az egyik a Dalai Lámának az üzenete volt, aki azt mondta, hogy a változás az tulajdonképpen az emberek tudatában kell történjen. Tehát amikor ezt egy vallási vezető mondja, akkor nyilván arra céloz, hogy a szakralitást vissza kell hozni az emberi társadalomba. És a másik üzenet pedig az volt, hogy fontosabb a lokális gazdaságot fejleszteni, mint a globális gazdaságot. Sajnos az előkészítő dokumentumokban megfogalmazott célkitűzések, amelyek például előre irányozták, hogy 2020-ra 5%-kal csökkentsék a széndioxid kibocsátást, azok nem valósultak meg. Tulajdonképpen a széndioxid kibocsátás az 45%-kal növekedett 2020-ra, és hát tulajdonképpen a gazdaság is, ahelyett, hogy nagyobb súlyt kapott volna a gazdaságban, és nagyobb súlyt kapott volna a lokális dimenzió, egyre inkább globalizálódott a gazdaság. Úgyhogy ha születtek is eredmények technikai szinten, mint például sikerült az autók szennyező anyagának a kibocsátását csökkenteni. Ez sajnos azt eredményezte, hogy más problémák jelentek meg, tehát például most a közlekedésben a területfoglalás egy borzasztó nagy probléma. Németországban a területnek több mint 8%-a már aszfalttal borított, úgyhogy ha a mérnöki vagy technikai megoldásokat tartjuk elsődlegesnek, és nem a tudatban történő változást, akkor valószínűleg, hogy továbbiakban sem fogunk eredményt elérni.
Ez a tudatban történő változás hogyan? Hogyan mehet végbe? Persze el kell, hogy döntsük azt, hogy úgy akarunk élni, mint ahogy elődeink éltek, de mivel tudnak minket arra motiválni, hogy ez a változás bennünk, nem kettőnkben, mert mind a kettőnkben valószínű, hogy megvan, de hogy a lakosság többségét arra rávezetni, hogy valóban ne ezek a ránk erőltetett, ahogy ön is mondott, a mérnöki megoldások szülessenek, hanem ne kelljenek ezek a mérnöki megoldások, hanem ne történjen meg a szennyezés, a területfoglalás, a széndioxid kibocsátás, stb.
Hát a tudatformálással, vagy a tudatváltozással, változtatással nagyon sokan visszaéltek, tehát ez egy olyan fogalom, amelyet nagyon sokféleképpen értelmeznek. Ezt, hogyha úgymond a technikai értelemben magyarázzuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy valahogy az embereket szoktassuk le például arra, hogy ne szemetelnek, ne dobálják el a szemetet, vagy helyi termékeket vásároljanak, de itt, ahogy az előbb is megfogalmazódott, nagyon nehéz a motivációt megkeresni. Tehát nagyon nehéz az embereket erre rávenni. Az igaz, hogy jelenleg olyan kampánytechnikák állnak rendelkezésre, hogy gyakorlatilag egy jó kampánnyal, egy jó reklám hajdajárattal az embereket bármire rá lehet venni, de hát valószínűleg, hogy ilyen dolgokra rávegyék, a gazdasági szereplőknek nem érdeke, úgyhogy valószínűleg, hogy az úgynevezett tudatváltozásnak ez a formája, amit akár nevezhetünk hamis tudatformálásnak is, mert itt tulajdonképpen nem tudatformálás történik, hanem egyfajta szokások megváltozása, vagy szabályokat jobban betartják az emberek. Az igazi tudatformálás az talán abban állna, hogy az ember visszatér a természet tiszteletéhez a Szent Ferenci értelemben, tehát tiszteljük a teremtett világot, amelynek mi magunk is részei vagyunk, és ez a tisztelet, ez minden cselekvésünket áthatja, és akkor már nem kell megmondják semmilyen kampány során, hogy mit tegyünk, mert mi magunk tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Úgyhogy azt tudni kell, hogy az emberi létnek két dimenzió van, az anyagi dimenzió, és van a szakrális dimenzió. A jelenlegi fogyasztói társadalom az nagyjából elment az anyagi dimenzió felé, és menjünk nem nagyon messze vissza, de például a hagyományos paraszti társadalmaknak a szakrális dimenzióját azt teljesen felszámolta. Ez érdeke is volt a fogyasztói társadalom főbb gazdasági szereplőinek, mert nyilván így tudtak minél nagyobb és minél komolyabb piacot teremteni, és hát nyilván ez hatékony megoldásnak tűnt, de hosszú távon egyáltalán nem vezetett jó irányba.
Na most az a kérdés, hogy meddig terjeszkedhet még ez a bizonyos fogyasztói társadalom, hiszen nem is tudom az idén mikorra esett az a bizonyos nap, amikor feléltük a föld tartalékait, az egyéves tartalékokat, most valahol májusban tartunk, ugye?
Hát az idén egy kicsit...
Vagy most jobb a helyzet.
Most jobb, igen, tehát de minden esetre valamikor a nyárra esik, ami azt jelenti, hogy körülbelül fél év alatt feléljük az egyéves lehetőségeinket, vagy az egyévre felhasználható tartalékainkat.
Most meddig terjeszkedhet még ilyen körülmények között ez a fajta mentalitás, hogy fogyasszatok, vagy nem is fogyasszatok, mert hogyha fogyasztanánk, akkor még jó, vásároljatok, és aztán dobjátok el, mert erről is beszélhetünk, ugye, hogy mennyi élelmiszer kerül a kukába évente.
Hát a növekedésnek megvannak a határai. Az egyik alaptörvénye a természetben, hogy a növekedés csak bizonyos keretek között történhet, és hát az ökológiai rendszer, amely tulajdonképpen az egyetlen általunk ismert több mint 3,5 millió éve működő organikus rendszer, az valamikor összeomolhat, és hát ennek nagyon sok példáját látjuk, hogy adott pillanatban a rendszer összeomlik, és tulajdonképpen a nagy folyómenti civilizációknak a végét is az ökológiai válság, a túlöntözés, az elsivatagodás okozta, és hát itt is előre látható, hogy egyre több krízis fog következni, amennyiben nem teszünk ellene, és kérdés az, hogy a fennálló nagy rendszerek keretei között ezt meg tudjuk-e tenni.
Egy krízisről beszélünk ma az energia terén, ami zajlik. Energiakrízis van most Európában, a nagyvilágban.
Hát jelenleg négy nagy krízisről, négy nagy problémáról beszélnek. Az egyik a globális felmelegedés. Hát ez most már ott vagyunk, hogy a határértéknek, vagy az átforduló pontnak számító 1,5 Celsius fokos változás már nagyon, nagyon megközelítettük, már egy fokon felül vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon nagy gond, a klímaváltozás, amelyet tulajdonképpen a globális felmelegedés okoz, ennek nap mint nap tapasztaljuk a következményeit, és hát itt a klímaváltozással a legnagyobb kapcsolatunk, úgymond, vagy a legnagyobb, legjobban érzékelhető hatása az a vizek esetében van, és itt az a tapasztalat, hogy a víz esetében a sok víz, kevés víz, szennyezett víz szabálya érvényesül, tehát vagy egyszer rengeteg vízünk van, és azt azzal nem tudjuk, hogy mit kezdjünk, ezután a szárazság következik, és egyre több a szennyezett víz, és ezt megoldható lenne, amennyiben a sok víz esetén a vizeket nem elvezetni akarnánk, hanem megtartanánk, és vízesülőeket rehabilitálnánk, ezzel sokféle eredményt érnénk el, többek között a vizek öntisztulásához is hozzájárulnánk. A harmadik krízis az a biológiai sokféleség csökkenése, és hát itt már úgy tartjuk, hogy a hatodik tömeges fajpusztulás korát érjük. Például Németországban a bogaraknak 75%-a elpusztult, és az ötödik, vagy a negyedik krízis az az egészségi krízis, ami erről látható, és hát itt most erről nem kell, azt hiszem, részletesebben beszéljük, mert valamennyien benne vagyunk. És hát ehhez kapcsolódik az energiaválság is. Az a helyzet, hogy az energia az egyre kevesebb lesz, és egyre drágább lesz. És akárhogy próbálunk erre megoldásokat találni, hogyha nem találunk rendszer szintű megoldást, akkor valószínűleg csak eltoljuk a problémát. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy a megújuló energiaforrásokból annyi energiát tudunk termelni, amennyi a jelenlegi energiafogyasztási igényeinket kielégíti, akkor tévedünk. Valószínűleg itt egy olyan helyzet fog előállni, ami lehet, hogy az elején egy kicsit fájdalmas lesz, de valószínűleg hozzá szokik az emberiség, mint amikor a 60-as években a fogyasztói társadalom vidám korszakában, Nyugat-Európában is, meg Amerikában is mindenütt rengeteg szemetet termeltek, azt a rengeteg szemetet eldobálták, a folyókba került a szemét, és hát a Rajna meg a Temze az teljesen halott folyókká váltak. Amerikában is a nagy folyók, például a Potomac, az teljesen elszennyeződött. Úgyhogy amikor rájöttek, hogy ez így nem mehet tovább, akkor nagyon szigorú intézkedéseket hoztak, nagyon komoly kampányokat indítottak el, és ezt valamennyire megoldották. Tehát, hogyha például nyugat-európai városokban járunk, akkor sokkal kevesebb szemetet látunk, mint például nálunk, mert ott ez a kérdés valamennyire ellenőrzés alatt van. Az más kérdés, hogy van ebben egy nagy adag képmutatás is, mert azt a szemetet, amit nem tudnak valamilyen módon kezelni, reciklálni, például a ruha nemüket, azt elviszik Afrikába, és hát ott Nigériában például ruha hegyek vannak, tehát ott amit nem tudnak felhasználni, azt a természetbe dobálják el. Úgyhogy valószínűleg egy ilyen helyzet áll, fog fennállni az energia felhasználás terén is. Át fognak alakulni a rendszerek. Hát most egyre jobban terjed ez az úgynevezett prosumátor rendszer, tehát egyrészt a termelő, másrészt fogyasztó. Valószínűleg, hogy egyre több napelem jelenik meg a házak a tetőkön, tehát az épületek tetején, viszont az világos, hogy a szokásainkat, azokat nagyon meg kell változtassuk, tehát például a széndioxid kibocsátásnak jelenleg 24% az a közlekedésből származik, és ennek a 24%-nak 80%-a a helyi közlekedésből, tehát a mindennapi autózásból úgymond, tehát beül valaki az autóba, és elmegy a munkahelyre, ami lehet, mint tudom, 1-2 vagy 3 kilométer, vagy lehet akár most már 100 kilométer is, és
de ezeket nyugodtan
és hazamegy.
Ki lehetne váltani
tőle. Igen, igen. Tehát ezeket ki lehet váltani, valószínűleg, hogy a vonatnak nagyobb szerepe lesz, tehát valószínűleg úgy vagyunk az autózással jelenleg, ahol amikor, hát ha kedvünk van, akkor csak bedurintjuk az autót, és akár egy fél kilométert is autózunk, mint amikor a 60-as években, ahogy említettem, a szemeteléssel, hogy amikor szemetet termeltünk, azt nyugodtan, illetve nem mi, mert hát mi ezt kihagytuk, a szocialista társadalom kihagyta a fogyasztói társadalomnak ezt az úgynevezett gondtalan korszakát, és hát át kell alakítsuk a szokásainkat, és persze ahhoz, hogy átalakítsuk a szokásainkat, először a rendszereket kell kialakítsák, tehát jelenleg nem várható el, hogy nagy tömegek biciklizzenek, amikor nincsen biciklis infrastruktúra kialakítva, és hát a tömegközlekedés is őszintén szólva sok kívánivalót hagy még maga után, úgyhogy ezeken javítani kell, de valószínűleg ebbe az irányba fog menni az energia kérdés.
Reméljük, hogy ebbe az irányba fog menni. Mai műsorunk témája a környezetvédelem, annak apropóján, hogy nem régen volt a Földünkért világnap. Meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője Hajdu Zoltán. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, vagy hozzá szeretnének szólni mai műsorunkhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire befolyásolják az élővilágot az autópályaépítések. Teljesen átalakul, vagy átalakulhat az élővilágot, ahol egy pályaszakasz megépül, vagy egyáltalán figyelembe veszik-e a tervezéskor ezeket a szempontokat?
Hát az autópályák építése az része ennek a jelenlegi mobilitási stratégiának, vagy mobilitási szokásnak. Nyilván minden infrastruktúra az megváltoztatja az élővilágot, de az autópálya az nem valahol a semmiben egy különálló rendszer, hanem része egy mobilitási rendszernek, és itt ezzel van a baj, mert hiába próbálják akár átjárókkal az élővilág egységét úgymond megtartani, tehát ne fragmentáljuk az élővilágot, mert tulajdonképpen a két legjelentősebb élőhely fragmentáló elem az az autópálya és a szabályozott folyók. Hiába próbálunk ilyen hidakkal megoldást keresni, amennyiben tulajdonképpen ahova eljut az autópálya, vagy az utak, ahova eljutnak, ott tulajdonképpen már megjelenik a területfoglalás, és ott már az élővilág az élővilágot megzavarják. Tehát például Hollandiában nagyon érdekes tapasztalatuk vannak ezzel kapcsolatban, hogy miután autópályákkal fragmentálták a területet, tehát gyakorlatilag felszablalták az élőhelyet, próbálnak ilyen ökohídakkal, úgymond ilyen hídakkal, ahol az állatok átjárhatnak segíteni a helyzeten, de hát itt nagyon kétesek az eredmények, úgyhogy másképp kell gondolkozni, a mobilitásai szokásainkat is át kéne alakítani, ahogy az előbb próbáltam elmondani.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban.
Halló, jó napot! Jó napot kívánok, üdvözlöm a meghívottat és a riporter urat. Nekem a következő a véleményem. Klímaváltozás az volt a föld történetében mindig. De az emberiség sajnos a klímaváltozást felgyorsította. És itt a következő a véleményem nekem. Először is a túlnépesedés, másodszor az emberiség rá kell jöjjön arra, hogy önmérsékletet tanulja meg. Mert annélkül nem lehet a túlnépesedett földet igazgatni, mondjuk. A másik pedig az, hogy a multinacionális cégeket rá kell venni arra, hogy olyan anyagokat használjanak, amelyek nem károsítják a természetet. Miért nem lehet? Hát annak idején a Pepsi és a Coca-Cola is üvegekkel használt. Miért nem lehet rávenni, hogy üveget használjon? Például csak ezt mondom. A másik dolog, a státuszszimbólumok, amelyek fölöslegesek tulajdonképpen. Ugye a szubszaharai övezet is azért ment tönkre, mert az ott lakóknak a státuszszimbóluma az volt, hogy minél több állatot tartsanak, lelegelték, a sivatag tovább terjedt. A másik dolog, nálunk pedig a kényelem adta lehetőségek, ugye nem tudom milyen házak, meg milyen közlekedési eszközök. Tehát valahogy ideológiai szempontból is rá kellene venni a lakosságot és az emberiséget arra, hogyha már túlszaporodott, akkor próbáljon önmérsékletet gyakorolni. Én például a mezőgazdaságot nem is nagyon említették, pedig ott is olyan problémák vannak, ugye annak idején, hogy már a rovarokat említették. Például amikor a posztméhek eltűntek. Miért? Mert ugye hatalmas nagy területeket művelnek meg, a posztméhek pedig azokban a bizonyos határgödrökbe éltek. Tehát valamit kell tenni, és azon kívül a helyi anyagokat kell használni. Miért kell nekünk például a banánra, nem tudom miért a banánra jutott eszembe, több ezer kilométert tesznek meg a hajók, meg a repülők, amik szállítják, és gázolajat használnak.
És itt van nekünk
miért
az alma.
Miért ne használjuk az almát, ami így itt termet, vagy itt van. Ez lenne nekem a véleményem. Igen. Tehát itt a multinacionális cégeknek nagyon nagy szerepe van.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Hát azt hiszem, hogy 100%-osan egyet érthetünk minden gondolattal.
Igen, tehát ön, amit megfogalmazott, az tulajdonképpen a 91-es dokumentuma, ahonnan indítottuk a mai beszélgetést, abban is megjelenik. Tehát a gazdaságot egyre inkább lokalizálni kellene, tehát a fogyasztott termékeket az lenne a jó, hogyha helyben termelnék meg. Itt ön említette a mezőgazdaságot, itt hát ez az egyik legrelevánsabb példa. Tulajdonképpen a mezőgazdaságnak az a formája, amely fenntartható. Tehát nem mondjuk azt, hogy ami ami volt, mert ezt sokan nem szeretik, hogy most nem haladunk, hanem visszamegyünk a múltba, és hogy azt akarnánk, hogy, hogy visszamenjünk, és ne haladjunk. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a mezőgazdasági termelésnek volt egy olyan sajátossága is, amely a vidéki ökológiai rendszereket fenntartotta. Tehát tulajdonképpen a falu és a körülötte lévő táj az egy egységes ökológiai rendszer volt Európában. Jelenleg csak úgynevezett ilyen kultúrtájak vannak, tehát ember alkotta tájak, és nagyon sok természeti érték tulajdonképpen az ember tevékenységének köszönhető, tehát a legelők, a kaszálók, azok az emberi gazdálkodásnak az eredményei, tehát abban az esetben harmóniában élt az ember a természettel, és tulajdonképpen a vidéki életnek van három olyan dimenziója, amelyet a mai ipari mezőgazdaság felszámolt. Az egyik az az önellátás, tehát nagyfokú önellátás kéne legyen falun, ma sajnos ez nem valósul meg. A másik dimenziója pedig a természetközeli élet, tehát ma a legtöbben, akik falun élnek, azok ezt nem mondjuk úgy tartják tiszteletbe, tehát a falu az tulajdonképpen egy ilyen kicsit elmaradottabb urbánus közeg lett, amelyet körülvesz egy nagy ipari, nagy mezőgazdasági ipari terület, vagy ipari mezőgazdasági terület, a harmadik pedig a közösségi élet. Tehát a közösségi élet is falun az most egyre kevésbé él. Tehát ezt a három dimenziót figyelembe kéne venni az új vidéki életterek kialakításánál, vagy a vidéki élettereknek az újra élesztésénél, a revitalizálásánál, és a globalizáció a mezőgazdaság területén az azt jelenti, hogy nem csak a banánt, hanem sajnos még a disznóhúst is több száz vagy akár 1000 kilométerről is hozzák, amit itt nyilván meg lehetne, tehát olyan termékeket, amit itt nyugodtan meg lehetne termelni. Úgyhogy itt egy nagy szembefeszülés van a társadalmi érdekek, aminek nyilván a társadalomnak az lenne az érdeke, hogy minél több helyi egészséges terméket fogyasszon, és a nagy gazdasági szereplőknek az érdekei között, akinek a gazdasági szereplőknek az érdeke, hogy minél nagyobb profitra tegyenek szert, és hogyha erre úgy tudnak szert tenni, hogy akár több száz kilométerről hozzák a terméket, és itt olcsóbban el tudják adni, akkor nyilván ők ebbe az irányba fognak menni. Úgyhogy ezeket a nagy ellentmondásokat kell a jövőben feloldjuk. Sajnos az elmúlt 30 évben ezeket nem sikerült feloldani, de hát az idő egyre sürget, és hát remélhetőleg, hogy megoldást fogunk találni. Itt Láng István professzor idézhetnénk, aki azt mondta, hogy nagyjából már tudjuk, hogy illetve pontosan tudjuk, hogy mit kéne csinálni, csak azt nem tudjuk, hogy hogy kéne ezt megcsinálni, hogy lehet az embereket rávenni arra, hogy hát a fogyasztói társadalom varázsából valahol kimásszanak, hogy eltűnjön ez a lepel a szemükről, és hát itt egyre inkább az a vélemény, hogyha a szakrális dimenzió nem kap teret, akkor ennek nagyon kevés az esélye.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm a meghívottat! Tessék. Én hallottam, hogy a kedves meghívott volt Hollandiába. Én is jártam Hollandiába. Ott a blokkosoknak, akik legalább 30%-át a szemétnek ők termelik, ezt a hulladékot, ezt a hagymahántékot, murakhántékot, mindent benne, ott adnak egy komposztládát, és a komposztládát azt kiteszik oda egy helyre, és azt mindenki viszi oda, és amikor ősz vagy tavasszal, akkor azt használják fel komposztnak. És a másik, valamikor a disznókot az ételhulladékkal tartotta a falusi ember. Most már kirontak, azt is nem szabad tartani, az ember nem szabad tartani evel a hulladékkal, evel az ételhulladékkal, amit elhajtanak az emberiség a szemétbe. És csak gyűl a szemét, és akkor ott van, hogy csak izével szabad, ugye búzával, vagy hátával, vagy kukoricával, és azt képzelje, hogy mi műtrágyát szed föl az a föld, és már oda kerültünk, már tényleg már azt se tudja az ember, mit csináljon. Annak a húsnak, valamikor, mikor moslékkal nevelték ezek a talusi emberek, még az íze is más volt annak a húsnak.
Köszönöm így van, szépen, hogy így van. Köszönjük szépen, hogy elmondta.
Hát itt két dolgot vetett fel a kedves betelefonáló. Az egyiket ez a mezőgazdasági kérdés, amiről már beszéltünk. Hát a komposztálásról azt tudni kell, hogy egy nagyon fontos hulladékkezelési módszer. A szemétnek, a hulladéknak, amit termelünk, annak kb. 50%-a organikus eredetű, tehát komposztálható, és hát itt nagyon fontos lenne például, aki kertes házban lakik, mindenképpen ezeknek a lakóknak lehetőségük van erre, hogy kis komposzt ládákat hozzanak létre, és ezáltal már 50%-kal csökkenthető lenne a hulladék mennyisége.
És ez így is van, ez én tanúsíthatom. Én komposztálok jó ideje otthon, és valóban minimum a felére csökkent az eldobott hulladék.
Igen, tehát erre gondolhatunk mindenképpen, hogy először már az egyéni komposztálást kezdjük el, és utána az ipari komposztálás, ahogy ön említette, hogy Hollandiában is van, de nem csak Hollandiában, hanem már a legtöbb európai országban ez működik. Összegyűjtik a komposztálandó anyagot, és azt a hulladékkezelő cég, aki egyébként a PET-palackot is reciklálja, meg egyéb anyagokat is reciklál, ez komposztálja, és utána, mint értékes földet, értékes termőtalajt eladja, és virág termesztése, vagy zöldség termesztése lehet használni. Tehát itt az, amit megvesznek jó drágán, mint virágföldet az üzletbe, azt saját magunk is előállíthatjuk.
Bizony. Ételmaradékot miért? Hát már egyáltalán van-e még háztáji disznótartás, az is kérdés, de miért nem ételmaradékkal etetik? Ez is egyfajta kényelem?
Hát itt szerintem, aki otthon tart két-három disznót, az nyugodtan etetheti ételmaradékkal. A összeszedett ételmaradék, amit úgymond nagy mennyiségben adnának az állatoknak, ennek bizonyos, nem ismerem nagyon jól a kérdést, de bizonyos egészségügyi szabályozásai vannak, úgyhogy
Nyilván ez a nagy farmok esetében, de háztáji gazdaságoknál ez nem probléma. Másfél percünk van mindösszesen a műsorból. István írja, hogy itt apropó gazdasági fejlődésről beszélünk, azt írja István, Kínáról és Amerikáról, ha szólnának. Ugye ez a két vezető gazdaság a világban, és végül is az ő versenyük hajszolja bele a világot bizonyos problémákba, nem?
Hát az igazság az, hogy ezeket az eseményeket, ezeket a fejleményeket nagyon felületesen ismerjük. Azt már tudtuk abban az időben is, amikor az Egyesült Államok például kilépett a Párizsi Klímakonvencióból, hogy nagyon sok államban és nagyon sok településen nagyon úgymond klímabarát intézkedéseket hoztak. Kína pedig jelenleg a az egyik legnagyobb megújuló energia, napenergia termelő, és jelentős szereplő ezen a területen, úgyhogy alaposabban utána kéne nézni ezeknek a dolgoknak, és ha alaposabban utána nézünk, azt tapasztaljuk, hogy a világon mindenütt történnek próbálkozások ezzel kapcsolatban. Itt az előbb is említett nagy egymásnak feszülés történik a két jelentős szereplő között, egyrészt a társadalmi érdek, hogy a jövő szempontjából csökkentsük a szén-dioxid kibocsátást, és hát erre történnek próbálkozások. A másik irányból viszont jönnek a gazdasági szereplők, akik főleg a profit szerzésében érdekeltek, és ebben az esetben nyilván szembe mennek a hosszú távú érdekekkel a saját momentán érdekük érdekében.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője Hajdu Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.